Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található János Evangélium 8. fejezetében, az első 11 versben. Jézus és a házasságtörő asszony. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment. Ő pedig leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre állítva azt mondták neki: Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik: aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel, egyedül Jézus maradt ott, és az asszony középen állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle: Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt: Senki, Uram. Jézus pedig azt mondta néki: Én sem ítélek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Adjunk hálát az Úrnak az ő bűnbös bánatáért. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te nem ítélsz el bennünket, mert Téged már elítélt az Atya. Minden bűnünket magadra vetted, mindenért elég volt a Te áldozatod. Igazi hála áldozat volt, és véres áldozat, és az Atyának kedves volt, és ezért nem ítélsz el bennünket. Köszönjük, Urunk, hogyha megvalljuk bűneinket, és hozzád megyünk, Te megbocsájtasz nekünk. Köszönjük, hogy mint ez a házasságtörő asszony, úgy jöhetünk hozzád, látva azt, hogy az emberek ugyan elítélnek bennünket, de Te bűnbocsánatot adsz nekünk, hogyha őszintén kérjük, hogyha megalázkodunk előtted, hogyha kinyitjuk a szívünket neked. Segíts, Uram, hogy valóban így tudjunk elmenni arra a küldetésre, amire Te küldtél bennünket, hogy hirdessük a Te életedet, a Te halálodat, a Te feltámadásodat. Segíts, hogy ne vétkezzünk, segíts, hogy rád figyeljünk. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor nem figyelünk rád, és elesünk. De köszönjük, hogy Te jössz, és felemelsz bennünket magadhoz. Megmutatod, hogy a Te kereszted ott minden végbe ment, és elég nekünk a Te kegyelmed. Szólj hozzám most, Urunk, hatoljon a Te igéd szívünk legmélyéig. Áld meg az ige hirdetőjét és a hallgatókat, hogy ne csak hallgassuk a Te igédet, hanem meg is cselekedjük azt. Köszönjük a Te irgalmadat, a Te kegyelmedet, és köszönjük, hogy nem ítélsz el bennünket. Amen. Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az ige hirdetésre készülve a 461. dicséretünk 6. versét énekeljük. Istennek szent igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom, köztetek írva található az egész felolvasott eddigi szakaszban, de egyetlen egy verset azért kiemelek belőle, János Evangélium 8. fejezetéből a 11. verset. Az asszony így válaszolt: Senki, Uram. Jézus pedig azt mondta neki: Én sem ítélek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Az a cím adatott ennek a mai istentiszteletnek, hogy Jézus és a házasságtörő asszony. Készüléskor gondolkodtam, hogy vajon számomra is ez a cím, vagy valami más, de inkább úgy képződött meg, hogy Jézus lelki gondozza a bűnösöket a templomban, mert hogy tulajdonképpen az igében egy templomi lelki gondozás van előttünk. Jézusról nagyon sokszor olvashatjuk, hogy ott van a templomban, a Jeruzsálemiben, meg a többit is mindig felkereste, hiszen ez az ő atyának háza, ahol otthon van. Amikor 12 éves, akkor is itt ragadt le, úgymond, amikor szülei aggodalommal keresték, ott hirdeti az evangéliumot először a hivatalosoknak, a választottaknak, azoknak, akik nagyon jól ismerik az írásokat. A templomban zajlottak az életnek a főbb eseményei, itt hoztak ítéletet, itt mutattak be áldozatot, itt szólították meg az Istent, találkoztak vele, beszélgettek vele. Így gyűjtötték az erőt az emberek a hétköznapokhoz, tisztultak fel, töltöttek meg mennyei erőkkel. Itt koncentráltan átérezték, hogy igen, jelen van az Isten, hozzá tartozunk, és utána ebből a közösségből mentek ki a való világba, úgymond. A templomnak tulajdonképpen a mai napig ez a feladata. Jó lenne, mi is ezért jöttünk volna ide, és ez a indulat vezérelne bennünket, hogy igen, itt az Isten jelenlétében vagyunk, az Isten előtt vagyunk, magunkat hozzuk, a magunk lelkét tesszük ki az ige, a Szentlélek lelki gondozói hatásának. De valljuk be őszintén, hogy sokszor nincs így, hogy nem ezért jövünk, vagy nem ez a fő célünk, hanem jövünk, hogy le tudjunk valamiféle vallásos cselekedetet, hogy megnyugtassuk önmagunkat. De hogyha kilépünk a templomból, akkor éljük ugyanúgy az életünket, a magunk életét, a magunk elgondolásai szerint, mert nem hagyjuk, hogy az Isten beleszóljon. Vagy úgy vagyunk vele, hogy igen, mi hozunk ide másokat, persze képletesen. Az nagyon jó dolog, hogyha tudunk idehozni valósággal is hívogatni másokat, és itt vannak körülöttünk, de van úgy, hogy úgy hozunk ide másokat, hogy a szívünkbe, mert tele vagyunk váddal vagy ítélettel valaki felé, és azt is hozzuk ide be a templomba, hogy ki bántott meg, hogy ki okozott nekünk sérelmet, vagy kiket kárhoztatunk a szívünkbe. Akivel bajunk van, vagy akivel baj van, akit mi is meg és elítélünk. Amikor történik ez az esemény ott a templomban, akkor ünnep van éppen, a lombsátrak ünnepe. Ez egy nagy ünnepe volt a zsidó népnek, hálát adtak, örvendeztek, emlékeztek az Isten nagy tetteire, szabadítására, és nagyon sokan felzarándokoltak ide, együtt volt a család, a barátok, tehát egy nagyon kellemes, úgymond hálaadó ünnepség volt, és az ünnepen történik a házasságtörés. Az ünnepen történik meg ez a nagy bűn. Az ünnep nem ezért van, az Istennek mindig valamire szánja, és jó lenne nekünk mindig arra figyelni, hogy az Isten miért adja az ünnepet, hogy őrá emlékezzünk, hogy hálát adjunk, hogy vele erősödjön a kapcsolatunk, a hitünk. Az Isten így készíti számunkra az ünnepeket, az Isten tiszteletet, a közösséget, és így csoda dolgok történhetnek az ő közelében, hiszen őt hívtuk ide, ő van itt, és kívánom ezt mindenkinek, hogy legyen az ez a mai Isten tisztelet, hogy Jézussal találkozzunk, hogy ő vele kerüljünk ilyen lelki gondozói kapcsolatba. Kétféle ember jön ide az Isten tiszteletre. Az egyik azoknak a csoportja, akik tudják magukról, hogy bűnösök. A másik pedig azoknak a csoportja, akik ezzel nincsenek tisztában. És most nézzük meg, hogy Jézus ezt a két csoportot úgymond hogyan lelki gondozza. Először a nyilvánvaló bűnöst hogyan lelki gondozza az asszonyt, akit tetten értek a farizeusok. Ez volt a törvényben, hogy ez az ítélete a paráznaságnak. Nem ismerjük a körülményeket, hogy hogyan kapták rajta, hogy csak az asszonyt hozták, hogy hol van a férfi, nem tudjuk. De összességében nézve a történetet, ez az asszony van jobb helyzetben. Nyilvánvalóan bűnös, várja az ítéletet, mit szól hozzá Jézus. Jézusról tudjuk, hogy ő a szívek, lelkek, vesét vizsgálója egyedül, hogy ő nagyon pontosan tudja, hogy mit tett ez az asszony, hogy van ott most, mi van az ő szívében, tudja azt is, hogy kivel, de azt is tudja, hogy hogyan fog formálódni ez az asszony, ő mindent tud. Kitudódott, amit tett, és lehet rá újjal mutogatni. Tehát nagyon nyomorult érzés az, amikor az embernek valami bűne, valami rosszasága kitudódik, valami, amivel nem szívesen nézünk szembe, nincs mentség és nincs kiút. Tehát ez alapvetően nyomorult érzés, és szinte megsemmisül benne az ember,
Nem tudom, hogy melyikünk élt át hasonlót, hogy igen, újjal mutogattak rám, beszélnek rólam, elítélnek érte, és szembe kell nézni az ítélettel. Lelki gondozói szempontból nézve ez egy nagyon jó alapállás, hogy világos, hogy igen, bűnben vagyok, és világos az ítélete, halál, mint ahogy igazából az Isten igéje, ítélete ez ránk, mindegyikünkre kivétel nélkül, hogy igen, a bűn, és a bűn zsoldja, a halál. Csak sajnos mi ezt nem könnyen ismerjük be, hogy vétkeztünk. Gyakran jönnek hozzám lelki gondozásra olyan kérdéssel, hogy mit tegyek a férjemmel. A férjemmel van bajom. Rosszul oszta be a pénzt, vagy akármilyen tulajdonságával van bajom, vagy a feleségemmel, mert ilyen meg olyan. Vagy bajom van a gyerekeimmel, mert nem engedelmeskednek, mert nem úgy élik az életüket, ahogy azt én szeretném. Vagy bajom van a szüleimmel, vagy bajom van a munkatársammal, vagy valamelyik családtagommal. Igen, bajom van valaki mással, mert kibírhatatlan, mert nem tudom elviselni. Mással van bajom. És ilyenkor próbálom azt elmondani, hogy most én ővele beszélek. Az a másik, akivel baja van, az nincs itt. Mi vagyunk itt, és lehetünk itt az Isten jelenlétében, az ő világosságában. Mi tehetjük ki magunkat az Isten gyógyításának. És jó lenne ezt megérteni, hogy igazából rólunk van szó, és nem másról. Mert amíg én másikra mutogatok, nem fog gyógyulni a saját életem. Tehát nem rossz dolog az, hogyha kiderül a bűn az életemből, mert amíg az rejtve van, mert amíg másra mutogatok, addig a saját bűnöm az, ami rombol és mérgez, és sokszor így még azt kivetítem a másikra, és hamisan abban ringatom magamat, hogy hát velem minden rendben van. Hogyha merünk odaállni az Isten ítélőszéke elé, akkor olyan gyakran kiderül, hogy lehet, hogy a másikkal is baj van, de lehet, hogy azt én okoztam. Hogy az én magatartásom, az én hozzáállásom, az én szeretetlenségem, vagy valamit nekem kellett volna másként tenni, vagy más indulattal viszonyulni. Az Isten jelenlétében lelepleződik a bűn, az Isten igéje tükröt tart elénk, és leleplezi azt. És nagyon jó dolog, hogyha ez így megtörténik, hogyha abból a batyuból, amit cipelünk, kiderül valami, néven neveződik. Mert akkor az már kilép az általánosítgatásból. Tehát általánosságban lehet, hogy úgy tudunk beszélni arról, hogy igen, ez is bűn, meg az is bűn. De amikor arról van szó, hogy igen, ez az enyém, ezt én tettem, ez az én rossz mondatom volt, amivel megbántottam valakit, akkor azzal nem jutunk előre, és akkor az a bűn inkább hatalmába tart, és igazából ott vannak a bűnöknek még a gyökere is a szívembe, ott jó mélyen. Ma már nincsenek ilyen ítélőszékek, mint volt Jézus idejében. Hogyha a közel kölcsöt veszük alapul, akkor sajnos az is nagyon eltér az Isten rendjétől, az Isten törvényeitől. Azonban azt tudhatjuk, hogy Isten ítéletre egyszer minden bűnt előhoz. És ott van a példabeszédek könyvében az az ige, hogy aki rejtegeti az ő vétkét, annak nincs jó dolga. De aki előhozza és megvallja, az bocsánatot nyer. Tehát Jézus nem szépíti itt az asszony bűnét, nem próbál meg védő lenni, a bűnt bűnnek tartja, de ő megmenteni szeretné ezt az asszonyt, fizikailag és lelkileg is. Jézus befedezi a mi bűneinket, az ő vére tisztít meg minden tisztátalanságtól. Tehát Jézus nem veszi túl könnyen a bűnt, még ha itt nem is beszél róla. Ravasz Lászlónál olvastam ezt a mondatot, hogy a farizeusok és írástudók megölik a bűnöst, és a bűn tovább él. Jézus meghal a bűnért, és a bűnös az ő halálából él. Jézus Krisztusnak nagyon sokba került megbocsájtani a bűnt az életében, de ezért hozhatjuk elé a bűneinket, és ezért vallhatjuk meg neki, és általa van bocsánat minden bűnünkre. Jó, hogyha emberek előtt is tudjuk megvallani, erre nem mindig van szükség, de van, amikor igen, hogy legyen tanú, hogy igen, alázom meg magamat, erre nekem magamnak van szükségem, hogy utána tudjam el is hagyni azt a bűnt és megutálni. Jó lenne mindannyiunknak nyíltnak lenni, de félünk egymás ítélőszékétől. Pedig Istent kellene félnünk egyedül, ő úgy is tudja, ismeri minden bűnünket, hiszen egyedül ellene vétkeztünk. De aki az ő kezébe esik, az jó helyre kerül. Ezek a farizeusok akaratlanul is a legjobbat teszik az asszonnyal, hogy Jézus elé viszik. És Jézus nem kéri számon, nem mondja azt itt neki, hogy bánd meg, vald meg, elítélő szavak sem hangzanak el, és nem vár magyarázatot az asszonytól. Jézus pontosan tudja, hogy mi zajlik az ő szívében, és a végén csak ketten maradnak. Kettőjük között rendeződik el a bűnkérdés. És igazából ez mindig így van, minden lelki gondozói beszélgetésben is így van. Még hogyha ott is van egy ember, mégiscsak egy ember, de nem az ember az illetékes a bűnkérdésében, hanem Jézus egyedül. Nem a gyóntató pap ad feloldozást, csak segíthet, hogy az ember eljusson a kegyelem forrásáig, Jézus Krisztusig. Ő menthet fel, ő tudja a bűnt megbocsájtani, mert ő tett eleget érte a kereszten. És hogyha eléje kerül a bűnünk, akkor ő megbocsájtja, akkor arról többet emlékezés nem lesz. Mint ahogy a porba írt mondatot elfújta a szél, és nincs nyoma, úgy lesz a Jézus elévitt bűneinkkel is. És erre szeretnék bátorítani minden bűnös testvért. És mondom ezt saját magamnak is, hogy igen, jó dolog így hallgatni az igét, jó dolog így Jézushoz menni, hogy a bűneimet is tudom vinni bűnösen, hogy ő rehabilitáljon, ő mosson tisztára. Aztán a megvallott bűnt el lehet hagyni nekünk magunknak is. Tehát a mennyei atyánk, a kegyelem Istene. Jézus ezért mondja itt a végén, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél, hogy szabad vagy. Élheted másként az életedet ebből a kegyelemből, mint ahogy eddig élted. Nem tudjuk, hogy mi történt aztán ezzel az asszonnyal, hogy megfogadta Jézus szavát, vagy sem, de hogyha tudott ebből a kegyelemből élni, akkor az élet lett a része már itt a földön. És az asszony szabad, élhet jól a szabadságával. A másik oldal pedig a farizeusoké, akik nem látják a bűnös voltukat. Ők úgy mennek itt a templomba, hogy Jézust meg akarják fogni. Ők vannak legfelül, mindenki más alul. Ők vannak felül erkölcsi értelemben is, az asszony felett is, meg azt gondolják, hogy Jézus felett is. Más a bűnértelmezésük, úgymond. És őket nehezebb lelki gondozni, mert vakok arra, amiben vannak, és amit ők követnek el másokkal szemben. Egy pár példa, hogy is van ez a mi életünkben is akár, hogy bűn az, hogyha valaki elveszi a mi tulajdonunkat, arra sziszenünk azonnal, hogyha viszont arról van szó, hogy mi mit veszünk el másoktól, akkor azt már nem tartjuk bűnnek. Arra már találjuk a kibúvókat, meg a mentegetőzéseket, hogy hát mindenki ezt csinálja, meg hát arra szükségem volt, meg hát a mai gazdasági körülmények között ez csak így lehetséges, az már nem bűn. Bűn, hogyha a felebarátom feleségét elcsábítom, igen, de nem bűn, hogyha szeretetlen vagyok a saját feleségemmel. Pedig az Isten előtt ez is legalább akkora bűn. Bűn, ha káromkodok, mert ugye az ő nyilvánvaló, hogy csúnya, de hogyha másról rosszat beszélek, vagy pletykálok, akkor az már nem az. Tehát, hogy vannak ilyen kettős mérce, ez hangzik most sokszor a rádióba, a politikába, de valahol mi is így vagyunk az Isten törvényeivel, hogy igen, az egyik az bűn, de ha a magaméről van szó, akkor az már nem az. A Szentírásban többféle szó szerepel a bűnre. Van olyan szó, ami a konkrét bűnt jelenti, a cselekedeteinket, és egy másik szó azt jelenti, hogy célt tévesztettség, hogy amire Isten rendelt, azt nem töltöm be, tehát nem élek vele szeretett kapcsolatban, nem dicsérem őt, nem neki adok hálát. Tehát nem csak a rossz cselekedet a bűn, hanem alapvetően az, hogy elszakadtunk az Istentől. Tehát bűnös az egész természetünk. És ebből nem is vagyunk képesek kigyógyulni, kinevelni magunkat, nem megy. Egy másik helyen meg egyenesen azt mondja Jézus Krisztus, hogy az a bűn, hogy nem hiszünk benne. És itt a farizeusok nem hisznek benne leginkább. Büntetni akarnak, de nem csupán az asszonyt, hanem Jézust is. Mások vétkeivel foglalkoznak, de a magukéval nem is akarnak. És Jézus nagyon jó lelki gondozó, mert nem engedi meg ezt nekik. Tehát meg szoktam kérdezni én is egy-egy beszélgetés alkalmával az embert, aki olyan nagyon tudja szapulni a másikat, hogy te hogyan vagy ebbe benne? Vagy mi a te részed, hogy idáig elfajult a baj? Vagy eddig másról beszéltél, de most te hogy vagy? És hogyha valaki nagy hangon a másikról rosszat beszél, az gyanús, hogy avval a saját vétkét akarja lefletni. A lelki beszélgetésekben is, meg a politikai életben is így van ez. A farizeusok nagyra vannak magukkal, hogy igen, ők a törvény őrei, várják Jézus válaszát, hogy te azért mit mondasz, Jézus pedig lehajol, és ujjával ír a földre. Jézus időt ad nekik a gondolkodásra, hogy átgondolhatják. Ott vannak előtte, átgondolhatják, hogy igazuk van, vagy sem. És igazából ezzel is őket védi, hogy ne kövessenek el még egy bűnt. De ők nem hagyják abba, tovább faggatják Jézust, és Jézus ezután sem válaszol nekik, azaz válaszol csak nem arra a kérdésre, amit feltettek, hanem ezt mondja, hogy aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Jézus pontosan tudja, hogy a tisztaság látszata mögött ott van a család szív. De ők nem kíváncsiak Jézusra, hanem csak törbe akarják csalni. Jézus pedig őket is meg akarja menteni a haláltól és a kárhozattól. És azt tanácsolja nekik, hogy kezdje mindenki saját magán az ítéletet. Tehát kibillenti őket a bírói székből, ahova magukat beültették. Az volt a mózesi törvényben, hogy az elöljáró, a főember, vagy éppen a tanú kezdhette el a kövezést. Ha láttad, akkor kezd el te. De Jézus tovább megy, és azt mondja, hogy akkor kezdheted el a kövezést, ha te nem vagy bűnös. Tehát figyelmezteti őket, hogy nincs különbség a nyilvánvaló és a kirívó, látható bűnök között. És igazából ezeket a farizeusokat sem ítéli el, és nem vádaskodik. Tehát a vádlókat Jézus szava után a saját szívük kezdi el vádolni. Jézus nem úgy mondja, hogy aki közületek nem követte el ezt a bűnt, hanem egy az egyben mondja, hogy aki nem bűnös, az vesse rá először a követ. Tehát lehetett köztük olyan, aki még soha nem követett el házasságtörést, és példás családi életet él, de hogy minden bűntől mentes, olyan egy sincs. A római levél mondja, hogy mindnyájan vétkeztünk, és hiával vagyunk az Isten dicsőségének. És ott egymás után jönnek rá arra a vének, hogy bizony velünk is baj van, és mennek el. Először a vének, és utána a fiatalabbak is. Hogy ebbe azért őszinték, mindenkinek eszébe juthatott valami, amit rejtegettek. Tehát úgy mennek oda, hogy mi vagyunk a szentek, a tiszták, és Jézus jelenlétében eljutnak odáig, hogy nincs jogunk a másikat elítélni, mert mi is bűnösök vagyunk, és tulajdonképpen ez egy jó kezdet. Innen lehetne még folytatás Jézus közelében, hogy ők is megvallják és elhagyják a bűnt. Mondjuk nem ez történik itt még. Egy negyedik századi kézirat itt János evangéliumában azt is hozzáteszi, hogy a lelkiismerettől vádoltatván elmennek onnan. Biztos a lelkiismeretük is megmozdult ebben a helyzetben, de önmagába véve az, hogy a lelkiismeretem jelez, az még kevés, mert a lelkiismeret hangját el is lehet hallgattatni. Tehát baj, hogyha nincs folytatás. Ítélkezéseinkben legyünk egy kicsit csendben, hogy miről is szól. Nem kellene előbb a gerendát kivenni a saját szemünkből, nem kellene először magunkat ítélni az Isten jelenlétében. Ott mindegyik szereplő igazából Jézus bocsánatára szorult, és Jézus mindegyikükért meghalt a kereszten. Hozzájuk is kegyelmes és tapintatos. Jézusnak nincsen kétféle mércéje. Csendben hagyja, hogy belül gondolják végig, nem mondja ki helyettük, de ők elmennek. Az asszonynál külső vád volt, itt belső, és sajnos ezt a belsőt könnyebb elhallgattatni. Elég aztán elmenni Jézus közeléből, belemenekülni valami zajos, mozgalmas cselekedetbe. A szent és tiszta közelében megszólal a belső hang, de ők elmennek és viszik magukkal a bűneiket, és hogyha közben az életükben nem történik valami csoda, akkor aratják is a halálos ítéletüket. Az asszony felszabadul a bűne alól, ők meg mennek tovább, megkötözve szinte, mert nem akarnak világosságra jönni. Tovább dolgozott-e szívükbe a Jézussal való találkozás, keresték-e a bocsánatot, az új életet, nem tudjuk. Az ige most nekünk szól, hogy ne meneküljünk el Jézus közeléből, hanem hagyjuk, hogy a mi szívünkben is ő elvégezze felszabadító munkáját, akárhogyan is jöttünk ide. Akár úgy, hogy igen, bűnösen, mert tudom, hogy igen, ezzel küszködök, és ebbe várok szabadítást. Akár úgy, hogy nem látom a bűneimet, hagyjam, hogy a Jézus közelében ő rámutasson és megtisztítson. Kezdjük az ítéletet magunkon, mert ha mi ítélnénk magunkat, akkor nem ítéltetnénk el. A többit pedig hagyjuk az Istenre, hiszen végső soron ő az ítélő bíró. És hogyha megvallottuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Nagyon szeretem ezt az igét, mert nagyon világos és egyértelmű, és ezért szoktam többnyire ezt feloldozó igeként olvasni az Isten tisztelet elején. Ha megvallottuk, ő hű és igaz, hogy megbocsássa és megtisztítson minden hamisságtól. Utána pedig nincsen bűnvádi eljárás, mert hogyha a fiú megszabadít bennünket, akkor valósággal szabadok leszünk. Az Isten házában itt megtörténhetik ez a csoda, hogy igen, előjönnek a bűneink, de nem csak, hogy előjönnek, hanem az ő kegyelmét ígéri nekünk. Amen. Isten igéjére válaszként a 470. dicséretnek énekeljük az első versét, Úr Jézus, nézz le rám! Köszönjük neked, drága Úrunk Istenünk, hogy eléd állhatunk. Köszönjük azt a csodát, hogy előtted megvallhatjuk a bűneinket, kimondhatjuk, hogy vétkeztünk. Bocsásd meg, hogy sokszor nem tesszük ezt, hogy takargatjuk, hogy jól érezzük magunkat valamiben, vagy azt hiszük, hogy attól vagyunk nagyok, vagy valakik, hogy azt elkövettük. Bocsásd meg, Úrunk, hogy annyira nem látjuk mi a bűnt bűnnek, csak mások életében. Úrunk, add, hogy lássuk, hogy mennyire elveszettek vagyunk nélküled, mennyire tökéletlenek. De segíts nekünk, hogy azt is lássuk, hogy ki vagy te. Hogy te vagy az az Urunk, aki az életedet adtad azért, hogy megtisztíts minden hamisságtól. Köszönjük, hogy valóságos a te feloldozásod, valóságos az, hogy a te közeledből lehet tisztán is elmenni, és te tudod megújítani egészen az életünket, teszel új természet részesévé. Segíts nekünk, hogy ezt az utat járjuk. Segíts nekünk, hogy nem másokra mutogassunk, hanem tudjuk először magunkat vinni. Köszönjük, Urunk, hogy te áldott lelki gondozó vagy, aki mindig úgy bánsz velünk, ahogy nekünk arra szükségünk van. Hát, hogy valahányszor az igét tükrébe nézzünk, akarjuk és igényeljük ezt a szolgálatot tőled, hogy te mosd meg az életünket. Urunk Istenünk, eléd viszük a gyászolókat és sírókat. Segíts nekik, hogy élő hitük legyen, élő hitük benned, aki nem csak, hogy meghaltál értünk, de harmadnapra feltámadtál és utat nyitottál a mennyeknek országában, és általad mehetünk majd mi is oda, és általad állhatunk ott meg majd felemelt fővel. Urunk Istenünk, kérünk, hogy te légy a mi országunkkal, az országunk vezetőivel. Segíts, hogy tiszta kezűek lehessenek, tiszta szívűek lehessenek. Könyörgünk ezért a csodáért az ő életükben. Kérünk, hogy te áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket.